Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Az ő segítsége és áldása legyen most mi velünk. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva, a 66. Zsoltárunk első, második, valamint negyedik versének éneklésével készüljünk Isten igéjének hallgatására. A 66. Zsoltárunk első, második és negyedik verseit énekeljük. Az első vers így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek. Testvéreim, ezen a mai vasárnapon hitvallásunkból, a Heidelbergi KT-ból a 40. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvassuk. A 40. úrnapja kérdései és feleletei a 6. parancsolathoz kapcsolódnak, annak magyarázatai. A 6. parancsolat így szól: ne ölj. Mit kíván Isten a 6. parancsolatban? Azt, hogy fele barátomat sem gondolatban, sem szóval vagy magaviseletével, annál kevésbé tettel, akár közvetlenül, akár mások által, gyalázattal ne illessem, ne gyűlöljem, ne sértsem meg, vagy meg ne öljem, hanem minden bosszúvágyat írtsak ki magamból, saját magamban se tegyek kárt, se vakmerően ne rohanjak veszedelembe. Ezért viseli a világi felsőbbség a fegyveres hatalmat is, hogy a gyilkosságot megakadályozza. De hát nem csupán a gyilkosság megtiltásáról van szó e parancsolatban? A gyilkosság megtiltása által azonban arra is tanít Isten bennünket, hogy ő a gyilkosságnak még a gyökerét, úgy mint az irigységet, haragot, gyűlöletet, bosszúvágyat is gyűlöli, és mindezt már titokban való gyilkosságnak tekinti. De elége az, ha fele barátunkat az említett módon meg nem öljük? Nem elég, mert amikor Isten az irigységet, gyűlöletet és haragot kárhoztatja, ezzel már azt kívánja, hogy szeressük fele barátunkat, mint magunkat, iránta türelemmel, békességgel, szelídséggel, könyörületességgel és szívességgel viseltessünk, kárát tőlünk telhetőleg elhárítsuk, és még ellenségeinkkel is jót tegyünk. Isten áldása legyen rajtunk ebben az órában, a továbbiakban is. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el, és imádkozzunk most. Áldunk és magasztalunk téged, szerető mennyei édesatyánk, a te csodatételeidért, amelyeken keresztül megmutatod nekünk végtelen és korlátlan hatalmadat. Dicsőítünk téged minden jóért, amit velünk cselekedtél. Áldunk és magasztalunk téged, azért, mert nem úgy bántál velünk, ahogyan érdemelnénk, hanem megtartottál, és most ide segítettél bennünket. Dicsőítünk téged újból és újból a te igédért, amely szent lelked által életet nemz a mi szívünkben, amely megerősít és megtart bennünket minden kísértéseinkben, amely vezet bennünket e föld sötétségében. Köszönjük, hogy ezt az igét készítetted ma is a mi számunkra. Hadd kérjünk téged arra, hogy kegyelmeddel, irgalmaddal védj körül bennünket. És segíts meg, hogy ez órában mindabból, ami történik, ami végbe megy közöttünk, hadd ismerjünk fel téged. Hadd nyíljon meg a mi szívünk a te dicsőítésedre, a hálaadásra, és még inkább hadd nyíljon meg a mi szívünk a neked való engedelmességre. Segítsél meg bennünket, add meg nekünk a megfelelő szavakat, add meg szívünknek csendjét, tereljed a mi gondolatainkat oda magadhoz, magad köré. Így kérünk gyermekeink Isten tiszteletének áldásáért is. Vedd őket is körül, hogy a mai napon ők is megérthessék hozzájuk szóló szavadat. Amen. Kedves testvéreim, a keresztség sákramentumának kiszolgálására készülünk. A 329. dicséretünk második versét énekeljük. A 329. dicséretünk második verse így kezdődik: Nem éltem még e föld színén. Még rossz. keresztség sákramentumának szereztetéséről Máté evangéliumának 28. fejezetéből olvasunk. A Máté evangéliumának 28. fejezetében a 18. verstől ezeket találjuk megírva. Jézus hozzájuk lépett, tudnélik az ő tanítványaihoz, és így szólt. Nékem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket mi. Kedves testvéreim, nagy szeretettel köszöntjük a gyülekezetünkben ezen a mai vasárnapon Csillag Zoltán testvérünket, feleségét, Anikót, akik elhozták gyermeküket, Botond Zoltánt, hogy a mai napon a Szent Keresztség sákramentumába részesüljön. Olyan mozaikok ugranak elém, amikor Zolival és Anikóval találkozom, amelyekről muszáj szólnunk itt a keresztség kapcsán is. Legfőképpen azért, mert ezekben a mozaikokban, ami Urunk Istenünk hatalma és dicsősége az, ami elénk rajzolódik, amely hatalmat és dicsőséget szeretnénk újra és újra a szívetekbe írni, vetíteni Isten szent lelke segítségével, mert szükségetek van és szükségetek lesz arra, hogy Isten hatalma és dicsősége körül vegyen benneteket ezután is. Egy hétfői napon a hév alul járóba megyek keresztül, és egy kedves anyukatól egy babakocsit a gyermekkel, és rám köszön, szervusz. Hát, mivel én sem fiatalodom, túl vagyok már azon, hogy úgy visszaköszönjek valakinek, hogy nem tudom kicsoda. Ezért megálltam, és Anikóval elkezdtem beszélgetni, hogy hát szervusz. Nem tudom, hogy pontosan honnan kellene rád emlékezzem, de segítsél, hogy rájöjjek. Csak ott kialakult közöttünk egy beszélgetés, amelynek végül is a tárgya Botond Zoli volt, vagy Zoltán, és amely beszélgetés arról szólt, amire én már nem emlékeztem, de talán Isten akarja így, hogy ne emlékezzek én mindenre, nehogy túl sokat tulajdonítsak magamnak, vagy többet annál, mint amit kell. Mert Anikó arra emlékeztetett engem, hogy valamikor, korábban ők a férjével, Zolival itt jártak nálam, beszélgettünk és együtt imádkoztunk. És azért imádkoztunk, hogy valahogy az ő családjukba, az ő életükbe egy gyermek valahogy kerüljön be. Valahogy adassék nekik meg az, amire ők szívükben és a lelkükben vágyakoznak, de amit addig nem kaptak meg. És amikor ott a hév aluljáróba találkoztunk, akkor Anikó szeme ragyogott, és örömmel mondta nekem azt, hogy hát itt van a gyermek. És újra örültem akkor, amikor már ott ebben a beszélgetésben is elhangzott az, hogy szeretnénk őt meg is keresztelni. Mert valahol azt éreztem ebből az indulásból, ebből a mondatból, hogy Isten nem csak addig volt nekünk fontos, amíg megkapjuk ezt a gyermeket, hanem fontos nekünk az Isten most is, és fontos lesz ezután is. Örömmel köszöntünk itt benneteket a gyülekezetünkbe, és arra szeretnénk benneteket emlékeztetni itt a keresztség kapcsán is, hogy Isten mindig komolyan veszi azt, amikor mi hittel őt megszólítjuk. Sajnos emberi gyarlóságunk, hogy Istent sokszor csak akkor kezdjük szólítgatni, amikor már minden kifújt, minden lehetőség. Isten mégis komolyan vesz bennünket, még akkor is. Amikor már mi utolsó szalmaszálként, talán nem is akkora hittel, csak egy próbaként azt mondjuk, na legyen, hát akkor Istent is kérjük. Amikor a gyermekeinket neveljük, akkor sokféle kapaszkodót kínál nekünk az élet. Vannak nagyon okos gyermektudósok, pszichológusok, gyermek lélektannal foglalkozó tanulmányok, amelyeket szinte minden kismama végig olvasgat, hogy kell a gyermekhez szólni, mit kell neki mondani, mit kell vele csinálni, mit nem szabad vele csinálni. És annak ellenére, hogy én még olyan lelketlen kismamával nem találkoztam, aki főleg az első gyereknél azt mondta, hogy nem érdekel, hogy ez mi lesz, vagy hogy nő föl, annak ellenére mindig szembesülünk azzal, ahogy a gyermekeink növekednek, hogy hát ezek a kapaszkodók, amikben mi kapaszkodunk, ezek mintha nem lennének annyira biztosak. Némely dolgokról azt látjuk, a más gyerekénél működik, de az enyémnél nem. A másnak miért olyan jól nevelt a gyerek, az enyém meg nem olyan jól nevelt. És szinte minden szülő elérkezik törvényszerűen egy olyan pontra az életében, a gyermek nevelésében, amikor szétteszi a kezét, és azt mondja, hogy hát kifújt minden tudományom. Kifújt minden tudományom. Én gyakran látom itt a téren ezt, amikor gyerekek toporzékolnak, üvöltenek, és a szülők szétteszik a kezüket, hogy hát most mit csináljak? Kiment minden a kezembe, nem tudok mit csinálni. Mit csináljak? Hogy oldjam meg ezt a kérdést és ezt a problémát? És csak kevesen vannak az ilyen tehetetlen szülők közül azok, akiknek eszébe jut az is, hogy hát Isten segíthet. Mi keresztény emberek úgy éljük az életünket, és erre bátorítunk benneteket is, hogy életünknek minden napján hittel hívjuk segítségül a mi Urunkat. Lehetőleg nem utolsónak, amikor már minden összedőlt és elveszett, hanem elsőnek. Elsőnek hívjuk őt segítségül, mert hisszük és valljuk, hogy a mi szívünkhöz, a lelkünkhöz, a gyermekeink szívéhez és a lelkéhez a Teremtő Isten ért a legjobban. Az, amit a lélekkurkászok kikutatnak, csak a felület. Egy nagy általánosság, amiben a miénk nem biztos, hogy beletartozik. De amit Isten mond az emberről, a Teremtő Isten, aki alkotott bennünket, az mindig, minden időben megáll. Arra kérünk és arra bátorítunk benneteket, hogy ezt szívlejétek meg. Mert a Szentírás szerint a gyermek egy családban ajándék, méghozzá múlandó ajándék, ezt sem tagadja a Szentírás, hiszen azt mondja, hogy elhagyja az ifjú az ő apját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Olyan ajándék a gyermek, amely egy időre beköszön a mi életünkbe, és egyszer majd elköszön tőlünk. Mert talál valakit, akivel egyé akar lenni. Velünk nem akar egyé lenni. De majd talál valakit, akivel azt mondja, hogy ő az én párom, ő vele akarok élni. Ha tetszik, ha nem, mindannyiunknak, akárhány gyermekünk van, egyszer majd el kell őket engednünk. Ajándék a gyermek, nem csak az érkezésére nézve, hanem úgy is, hogy a miénk egy időre, és aztán megy tovább a maga útján. Sok szülő azon fáradozik, hogy majd amikor eljön ez a pillanat, hogy a gyermek elmegy, hát minél nagyobb csomagot tudjon neki adni. Minél nagyobb legyen a stafírunk, amit vihet magával. És miközben sokan azon fáradoznak, hogy minél nagyobb anyagi jólétet teremtsenek, aközben a mi országunkban is annak vagyunk tanúi, hogy lelkileg nagyon szegényen indulnak el sokszor a gyermekek a szülői háztól. Mert nem ismerték meg Istent, nem ismerték meg Jézus Krisztust. Nem láttak belőle semmit. A teremtő Istenből, a szerető Istenből, az embernek jót akaró Istenből. És ezért mi keresztény emberek az életünkben Istennel kezdünk és Istennel végzünk. És én is arra bátorítalak benneteket, hogy miközben nevelitek ezt az ajándékba kapott gyermeket, kezdjétek ezt minden nap Istennel, és fejezzétek is be Istennel. Ez nem azt jelenti, hogy a gyermekeink nem termelnek problémát a családjainkba, de azt jelenti, hogy az az Isten, akitől ajándékba kaptuk őket, hitünk és meggyőződésünk szerint, az általunk átadott ige által a gyermekeink szívét formálja. Mi nem tudjuk a szívüket formálni. Nem tudjuk a szívüket formálni. Azt se tudjuk, hogy mi az a szív pontosan. Mi szabályokat tudunk fölállítani. Mi ennyit tudunk tenni, hogy korlátokat állítunk, és azt, ha átlépi a gyerek, akkor a kezére verünk, vagy leszígyjuk. De ettől a szíve nem fog megváltozni. Azt mondja nekünk az ige, hogy Isten a szívek ura. Azt a nyelvet, a szívnek a nyelvét, azt Isten beszéli. És amikor az igét adjuk a gyermekeinknek, amikor Krisztus szeretetét az igén keresztül, a cselekedeteinken keresztül a gyermekeink felé megéljük, akkor tulajdonképpen Isten eszközeiként ő munkálkodik bennük általunk. Ne felejtkezzetek erről meg, nem érkeztetek célba azzal, hogy itt van Boton Zoltán. Nem érkeztetek célba. Sőt, azt mondom, hogy egy nagy feladatot kaptatok, egy nagy kihívást kaptatok, amelyben Isten segítségével megállhattok, és ebben, mint gyülekezet, mint közösség szeretnénk benneteket segíteni. Kérünk benneteket, hogy ismertessétek meg ezzel a gyermekkel azt a Jézus Krisztust, aki azt mondta, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Mert neki is szüksége lesz az életbe biztos kapaszkodóra, biztos támaszra. És tudnia kell, miközben felnő, hogy van valaki, akinek odaadatott minden hatalom menjen és földön. És hogy én ezzel Jézus Krisztussal, az imádság, a hit útján kapcsolatban élhetek. Kívánjuk, hogy éljétek ezt oda elé, hogy ne csak szavakban hallja, hanem az életetekben is lássa, hogy ez apa, anya életében is igaz. Hisszük, hogy Isten meg fog ebben benneteket segíteni, és eképpen ott a családi körben elindulhat valami Isten munkája nyomán, hogy ő majd egyszer Isten hűséges gyermeke legyen. Hívunk, várunk ide benneteket, ahol erősödünk az ige által, ahol Isten fölemel bennünket, botladozókat, ahol megbátorít bennünket, gyámoltalanokat, hívunk és várunk benneteket ide ebbe a közösségbe, és kérünk és intünk is benneteket arra, hogy maradjatok hűségesek ahhoz az Istenhez, aki meghallgatta a ti kéréseteket, és megajándékozott benneteket. Amen. Most két kérdést teszek nektek föl, melyre válaszoljatok itt a gyülekezet színe előtt és Isten színe előtt hallható szóval, értek fennállva, legyünk ennek tanúi. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény Anya Szentegyházba befogadtassék? Ha akarjátok, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy egyszer majd, amikor felnő, ő maga önként tegyen hitvallást egy gyülekezet színe előtt az élő Istenbe, Jézus Krisztusba vetett hitéről. Ha ígérjétek, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Értek testvéreim, tegyünk most vallást a mi hitünkről, mindnyájan, közösen és fennhangon, úgy, ahogyan ezt minden keresztjének teszik 2000 év óta. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük te neked azt, hogy ima meghallgató Úr vagy, aki meghallgatsz bennünket és megajándékozol mindazzal, ami számunkra hasznos és szükséges. Így köszönjük meg neked a kisgyermek életét, és kérjük a te áldásodat az ő szüleire, kérjük a te áldásodat az egész családra. Adjad, hogy soha ne felejtsék el egyetlen egy napon sem a te jó téteményedet, a te jó akaratodat, hanem hadd tudjanak szüntelenül veled kezdeni és veled befejezni mindent az életükben. Kérünk téged a kisgyermekért, hadd ismerjen ő meg téged minél hamarabb. Írd az ő szívébe a te törvényedet, a te igazságodat, hogy szerethessen téged. Segíts meg szüleit, keresztszüleit és minden családtagját, hogy ebben jó eszközeid lehessenek. És segíts meg bennünket gyülekezetet is, hogy mindenkor szeretettel hordozhassuk őt a te színed előtt, tanítván őt arra, hogy megtartsa mindazt, amit te parancsoltál nékünk. Kérünk, fogadj és tarts meg bennünket a te szerető kegyelmedben. Amen. Boton Zoltán, keresztellek én az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kedves gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való szeretetben. Légy áldott, hogy boldog is lehess. Amen. Isten. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a 431. dicséretünk éneklésével könyörögjünk a mi Urunk Istenünk színe előtt, a 431. dicséretünkkel. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Kedves testvéreim, Isten ígéjét Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott leveléből olvasom. A második fejezet 15. 16. versét, valamint a harmadik fejezet 10. versétől a 14. verséig terjedő szakaszt, ahol ezeket találjuk megírva. Mi, akik természet szerint zsidók és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk, tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei által igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egyetlen ember sem. Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint megvan írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni. Az pedig, hogy a törvény által senki sem igazul meg az Isten előtt, világos, mert az igaz ember hitből fog élni. A törvény pedig nem hitből van, hanem aki cselekszi, az fog élni általa. Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a lélek ígéretét hitáltal megkapjuk. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap olvastuk már Pál apostol levelét, amelyben megszólítja a Galáciában élő keresztjén testvéreit, és mint felelős elöljáró szól hozzájuk. Elmondtuk azt, hogy fáj a szíve Pál apostolnak a Galáciában lévő hívők sorsa miatt, hiszen a Galáciában élő hívők más útra tértek, arról az útról, amelyen Jézus Krisztus elindította őket. Úgy gondolták, hogy Jézus Krisztus követése nem feltétlenül elég az ő üdvösségükhöz, igazságukhoz, Isten előtt való megállásukhoz, és ezért arra buzdították a többi hívőket, némely tanítók, hogy cselekedjék csak a törvényeket. Így aztán törvényeskedésbe hajló kereszténységük nem előre vitte őket Isten útján, hanem sokkal inkább elfelé vitte őket Istentől, Jézus Krisztustól. Amikor Pál erről hallott, akkor mint felelős elöljáró, hadd mondjuk így, hogy feljajdult, sírt a szíve a galaták miatt, hiszen mindannyian, akik esetleg látjuk családtagjainkat, szeretteinket, feljajdulunk és felsírunk azon, ha őket nem jó irányba menni látjuk. Pál, mint felelős előjáró, így gondolkozott a Galácia beliekről. Elengedhette volna őket, és azt mondhatta volna, hogy na menjetek a dolgotokra, legyen úgy, ahogy ti akarjátok, majd rájöttök egyszer, hogy nincs igazatok, de Pál nem ezt tette, hanem írt a Galácia beliekhez egy levelet, tanította őket. Azt is elmondtuk, hogy nem csak a szíve fáj Pál apostolnak ebben a helyzetben, az evangélium Jézus Krisztus miatt, hanem bizony föl is vállalja az evangélium konfliktusát, azaz szóvá teszi, elmondja a Galáciában élő keresztényeknek azt, hogy ti bizony Jézus Krisztust, akihez odafordultatok, aki a ti szívetekbe az ő munkáját végezte, ti ezt a Jézus Krisztust elhagytátok, ti más evangéliumhoz pártoltatok. Beszéltünk arról, hogy egy felelős előjárónak feladata és kötelessége az, hogy az evangélium konfliktusát minden időbe felvállalja. Pál apostol nem azt mondta ezeknek az embereknek, hogy nekem nem tetszik az, amit ti csináltok, hanem azzal szembesítette őket, hogy annak az Istennek, annak a Jézusnak nem tetszik az, amit csináltok, akiért ti az egészet tenni akarjátok, és akire nézve ti a törvényt akarjátok megtartani és megcselekedni. Ahogyan olvassuk tovább ezt a levelet, számtalan jellemvonás bontakozik ki előttünk az apostollal kapcsolatosan, mert nyilvánvaló, hogy ebben a levélben az az üzenet a legfontosabb, amit Pál apostol ebben a szituációban átad a Galáciában élő hívőknek, de ahogyan ezt átadja, az megmutatja nekünk Pál apostolnak a személyiségét, az ő viszonyulását ezekhez az emberekhez. És ezen a mai napon annak a tanúi lehetünk, hogy Pál apostol nem csak azt mondja, hogy fáj a szívem, nem csak szembesíti a Galácia belieket azzal, hogy ti hogy indultatok el, hanem végtelen türelemmel és szeretettel próbálja visszavezetni a hallgatóságát Jézus Krisztushoz. Egy felelős elöljáró testvérei minden időben kell, hogy ezt gyakorolja. Hogy a rábízottakat nagy-nagy szeretettel és körültekintéssel kell, hogy visszapásztorolja Jézus Krisztushoz. Ez nem csak egy lelki pásztornak a feladata, az övé különösképpen is, hanem ez minden olyan felelős elöljárónak a feladata, akire Isten embereket bízott, családapáknak, családanyáknak, ugyanolyan feladata, mint presbitereknek és gondnokoknak. Hogy akiket Isten nekünk adott, akiket körénk helyezett, azokat pásztoroljuk. Meddig szoktunk eljutni? Általában eljutunk a fájdalomig. Azt mondjuk, hogy nem tetszik ez nekünk, ami van. Még odáig is el szoktunk jutni, hogy azt mondjuk, hogy na hát, nem így indultál, nem ez volt a te indulásod, de ritkán jutunk el odáig, hogy nagy türelemmel és szeretettel, ahogy ezt Pál apostol is tette, megfogjuk a ránk bízottak kezét, és azt mondjuk, hogy gyere, akkor visszavezetlek téged Jézus Krisztushoz. Mindenkor kötelességünk ez nekünk hitben járó embereknek, hogy azokat, akik a hitben elszakadni látszanak Jézus Krisztustól, Jézus Krisztus szeretetével, határozottságával visszavezessük az egyetlen igaz forráshoz, amelyből az életük táplálkozhat. Tulajdonképpen, ahogyan ezt teszi Pál apostol, az is nagyon megszívlelendő. Mert azt teszi az apostol, hogy azon a logikán halad végig, amely logikát a Galácia beliek a magukévá tettek. Azt mondták, Krisztus nem elég, kell nekünk Krisztus mellé még a törvény is. Ezt meg azt meg amazt be kell tartani, étkezési szokások, szombat dolga, aztán tudjuk, hogy a napokat, hónapokat is figyelték, a különböző ünnepeket, be kell tartani ahhoz, hogy a te igazságod, Istenőd megmaradjon, és végül az üdvösségre lépjél. Pál apostol ezen az úton halad velük a gondolkozásban, és úgy vezeti őket vissza Jézus Krisztushoz. Mert a hívő élet, a gyülekezet középpontja, testvérei mindig Jézus Krisztus. És ezt mindannyiunknak meg kell szívlelnünk, a saját életünkre nézve, a gyülekezet életére nézve is, hogy a hívő élet egy olyan életforma, egy olyan gondolkozásforma, amelyben a középpontban Jézus áll. Jézust mindig ki akarja billenteni az ördög az életünk középpontjából. Ez az ördög kísértéseinek a célja, hogy Jézust kiragadja a mi gondolkozásunk középpontjából, a mi egész életünk középpontja, és valami más tegyen oda. És ez a más általában az ember szokott lenni. Leginkább te meg én. hogy Jézust a trónról letaszítjuk, az életünk középpontjából eltávolítjuk, és odaülünk a helyébe mi magunk. Mi magunk. Magyarán mi leszünk a saját Istenünké. Észre se vesszük sokszor, testvéreim, de az életünk már úgy zajlik, hogy amit mi gondolunk, azt csináljuk. Amit mi hiszünk, az az igazság. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy mi vagyunk az Istenek. Mindegy, hogy Isten mit mond, mindegy, hogy Isten mit tanít nekünk, az igazság az, amit mi annak bélyegzünk. És az ember Istenné válik csendesen. És már nem Jézus ül ott, már nem Jézus irányít, már nem Jézus diktál, már nem Jézus simogat, hanem az ember ott ül a maga életének a trónján, tetszelek, parancsokat osztogat, és vidáman éldegél. Ez a hívőkkel is megesik. Az ördög minden nap ezt akarja elérni, hogy Jézus Krisztust elfelejtsed, és a helyébe oda kerüljél te. Magunkat nagyon könnyű szeretni. Jézus szeretni, Jézusnak engedelmeskedni, na az egy picit komplikáltabb dolog. És az ördög azt mondja, szeresd magadat. Ne tartsd magad anyámasszony katonájának. Ne hagyd, hogy az Isten irányítson. Ülj oda a parancsnoki székbe. Testvérek, az ördög régi módszere, vagy ha szabad így mondanom, ősi módszere. Ezt mondta Évának is. És ezt a történetet vette be Ádám is. Nem jó az, hogy az Isten az Isten. Olyanok lesztek, mint az Isten. Majd ti lesztek az Istenek. Na az a jó. És ezt a történetet az ember minden időben, több ezer év elteltével is napjában többször beveszi. És az ember maga akar a maga Istene lenni. A hívő embert is erre kísérti a sátán. És a gyülekezetet is erre kísérti a sátán. Nem jó az, hogy Jézus áll a középpontban. Nem jó. Kerüljön oda az ember. A mai kereszténység egyik nagy jelszava lett ez, vagy mottója, hogy élmény. Az a baj az Isten tiszteletekkel, az a baj a gyülekezetekkel, hogy nem jelentenek élményt. Tulajdonképpen persze az áll mögött, hogy az a baj Istennel. Hogy nem ad nekünk élményt. Hát csináljunk élményt. És amikor ma elmegyünk különböző gyülekezetekbe, akkor különböző élményekben lehet részünk. Emberi élményekben. Az egyik helyen fölállnak az emberek, tapsolnak, kezüket az égre emelik, dőlöngélnek, másik helyen extatikus állapotba kerülnek, a harmadik helyen valami zenekar próbál egy jó élményt adni az embereknek, és tulajdonképpen az élmény válik a középponttá, és Jézus szép csendesen valahol a művész bejárón elmegy. Valahol eltűnik az egészben, mert nekünk élmény kell. A gyülekezeti élet, az egyház élete, a hívő élet központja, tessék, mindig Jézus Krisztus. És én addig mondhatom, hogy hívő életet élek, én addig mondhatom, hogy felelős gyülekezeti tag vagy elöljáró vagyok, amíg a szívemet és a lelkemet ezt tölti be, hogy a középpontban Jézus Krisztus kell, hogy álljon és legyen. A Galácia beliek úgy gondolták, hogy az nem nagykorúság, hogy Jézus az első. Ők azt gondolták, hogy az a nagykorúság, ha mi vagyunk az elsők. Pál apostol megy ezzel a gondolkozással, és azt mondja, hol keresitek ti a nagykorúságot? És mondjátok csak, hogy is akartok ti Isten előtt még kedvesebbek lenni? A törvény által. A cselekedetek által. És Pál apostol beszél nekik arról, hogy jó, akkor cselekedjük a törvényt. Ha a törvény által igazulunk meg, akkor cselekedjük a törvényt. Ez alatt abban az időben nem csak a 10 parancsolatot értették, de ha azt értették volna csak alatta, az is elég lett volna, hanem sok mindent, a mózesi törvényeket, mindent bele gondoltak ebbe. És akkor azt mondja pápostól, hogy próbálta már valaki közületek a törvényt cselekedni? Persze. Na és mire jutottatok? És a Galácia beli hívőknek be kellett azt ismerniük, hogy hát oda jutottunk, hogy ez a törvény, ez egy nagyon komplikált dolog, ezt mi nem tudjuk betartani. Még a tizet se tudjuk betartani, hát ha még hozzávennénk azokat a törvényeket, amiket Isten a 10-en fölül adott. Azt mondták a Galácia beliek, nem tudjuk betölteni. Azt mondta Pál apostol, akkor soha nem lesz igazságotok. Akkor ez az út nem vezet benneteket Istenhez. Sőt, ez az út az ítélet útja. Mert tudjátok, hogy mit kellene tenni, vagy úgy gondoljátok, hogy a törvényt kellene cselekedni, de nem tudjátok betölteni, akkor a törvény halálra fog benneteket ítélni. Nem nagykorúak lesztek Isten előtt, nem többek lesztek Isten előtt, hanem elítéltek lesztek. Mert az Isten azt fogja mondani, ti tudtátok az utat. Ti úgy gondoltátok, hogy a törvény útján juttok hozzám, és nem jártatok rajta. Pál apostol nagy szeretettel viszi a gondolatot ott a Galácia beliek logikájában, még ők nem gondoltak. A Galácia beliek talán azt gondolták, hogy hát majd egyszer az életünk folyamán, valahol, valamikor, mégiscsak előadódik valami olyan állapot, hogy be tudjuk tartani a törvényt. És így ment az életük, így fogytak el a hétköznapjaik ebbe a küzdelembe, a kudarcokba, meg a föladásba. Azt mondja Pál apostol, nézzétek meg, ez nem vezet sehova. Ti szeretnétek valami jobbat, ti szeretnétek valami többet, de az az út, amin jártok, az nem vezet a jobbra, hanem az az ítéletre vezet benneteket. Azt mondja, az ember nem igazul meg a törvény cselekedetei által, mert az ember nem képes ezt a törvényt betartani. És amikor Pál apostol együtt gondolkozva a Galácia beliekkel, a Szentlélek vezetése alatt tudja, hogy a Galácia beliek föl fogják tenni újra azt a kérdést, amit annak idején pünköstkor feltettek a jeruzsálemi emberek Péternek, hogy akkor most mit csináljunk? Mert Pál apostol tudta, hogy ezt meg fogják érteni a Galácia beliek. Látni fogják, hogy a törvény az nem visz bennünket előbbre, nem vagyunk boldogabbak, sőt, minél jobban be akarjuk tartani, annál több fülest kapunk, és annál boldogtalanabbak vagyunk, annál reménytelenebbek vagyunk, és tudta az apostol, hogyha elvezeti őket ezen az úton, akkor meg fogják kérdezni a Galácia beliek, hogy akkor, de akkor mit csináljunk most? Akkor mit tegyünk? És akkor Pál apostol föltárja előttük azt, hogy Jézus Krisztus, ő töltötte be a törvényt. Föltárja előttük azt, hogy az az igazság, amit ti kerestek, az nem itt van a ti életetekben, hanem az Jézus Krisztusban van, aki eljött erre a földre, és hiánytalanul betöltötte a törvényt. Ő volt az első, és ő volt az egyetlen, aki a törvényt betöltötte. Azt mondja Pál apostol, ő az igaz. Akkor mi mit tehetünk, kérdezik tovább a Galácia beliek. Hát azt tehetitek, hogy fölnéztek őre. Hogy megértitek, hogy az, amit ti kerestek, az Jézus Krisztusban van. Hogy megértitek, hogy Isten előtt ő az egyetlen egy igazság. És oda kapcsolódtok ehhez a Jézus Krisztushoz. Testvérek, remélem, hogy nem csak én érzem, hanem ti is látjátok, hogy Pál apostol elmegy egy úton a Galácia beliekkel a gondolkozásukba, és utána, amikor csődbe jut ez a gondolkozás, akkor vezeti őket vissza Jézushoz. Azt mondja a Galácia belieknek, hogy ti vágytok egy igaz életre, ti itt a földön ki akarjátok produkálni magatokból azt az igazságot, hogy Isten jobbnak lásson benneteket, hogy Isten ne kelljen kegyelmezzen nektek, hanem hogy adja nektek a törvény által az igazságot, az örök életet. De azt mondja Pál apostol, hogy ez, amit ti kerestek az életben, itt nem fog megvalósulni soha. Mert alkalmatlanok vagytok rá, de ott van Jézus Krisztus, akiben megvalósult mindez. Ő a mi igazságunk, benne vagyunk mi igazak. Ezért semmi más dolgotok nincs, mondja a Galácia belieknek, csak odafordulni Jézushoz. És látjátok, egy pillanat alatt elvezeti újra az apostol a Galáciában élőket arra, hogy a hívő élet középpontja Jézus Krisztus. Hogy megérteti velük, hogy amikor ti Jézustól elfordultatok, amikor Jézus mellé odaemeltétek a törvényt, és más úton kezdtetek el indulni, akkor elszakítottátok magatokat az Isten igazságától. Azt mondja nekik, egy ismert fordulatot idéz az apostol, hogy az igaz ember hitből él. Azt mondja, nem a cselekedetekből élünk, hanem hitből élünk. Ott van Jézus Krisztus, a mi igazságunk. Az Atya jobbján, ahogy valljuk a hitvallásunkban. És azt mondja az apostol, hogy mi, akik itt élünk a földön, mi hiszünk ő benne. Mi hozzá kapcsolódunk a hit által. És az ő igazsága lesz a mi igazságunk. Testvérek, nem azt mondja Pál apostol, hogy aki hisz valamit, az igaz. Hanem azt mondja Pál apostol, hogy akik Jézus Krisztusban igazak, azok hisznek ő benne. Ha ti egyszer megtértetek, odafordultatok Jézus Krisztushoz, azt mondja Pál apostol, hogy akkor hinnetek kell továbbra is Jézus Krisztusban, és akkor ti csak ő benne hisztek. Akkor ti nem nyúkáltok más dolgok után, mert az igaz, aki Krisztusban megigazítatott, aki Krisztusban az örök élet várományosává lett, az hisz. Testvérek, ma az emberek teljesen fordítva gondolják. Ma nagyon gyorsan teszik föl az emberek a kezüket, amikor azt kérdezik, hogy ki hisz? Én hiszek, és akkor minden rendben van. Akkor igaz vagyok. Nem, az ige ezt nem mondja, hogy aki hisz valamit, az Isten előtt igaz. Hanem azt mondja, hogy van egy igazság, Jézus Krisztus. És akik benne megigazítottak, azok hisznek ő benne, és ebből a hitből élnek. Akik Jézus Krisztust ezért választják, és ezért látják, törekszenek arra, hogy az életükben mindig középpontba álljon. Testvérem, effektíve te meg én soha nem leszünk igazak. Itt a földi életünkben. És csalódni fog mindenki. Aki úgy akar kimúlni ebből a földi világból, hogy majd én igaz leszek. A mi igazságunk Jézus Krisztus. Az egyetlen dolog, amit tehetsz, és amit én tehetek, az az, hogy őt, az igazat megragadod. Hogy hiszel ő benne. És Pál apostol erre igyekszik megnyerni, és erre a hitre igyekszik visszavezetni a Galácia belieket. Egy felelős lelki vezető mindig így gondolkozik a rábízottakról, amikor azokat tévedni látja. A világi munkahelyeken a vezetők általában megbillentik hátulról azokat, akik nem igazodnak, és akik eltévejedtek. Azt mondják nekik, hogy szevasztok, 20 másik áll itt az ajtó előtt, aki a helyetekre be akar jönni. És gyakran ilyenek vagyunk mi keresztjének is, mikor azt látjuk, hogy a másik más utakra ment, eltévejedett, akkor kivágjuk az ajtót, vagy becsukjuk mögötte, és azt mondjuk, na vége, elment, nem foglalkozunk vele többet, mert majd jönnek mások. Testvéreim, Krisztus szeretetével élő és Krisztus szeretetében élő lelki vezető, az ügyel azokra, akik rá bízattak. És talán megértjük azt, amikor most visszautalok arra az első Isten tiszteletre, ahol Pál apostol tanítja Tituszt, hogy hogyan válasszon presbitereket, azt mondja, hogy nézzé szét a családjukba. Megélik ők ott a felelős lelki vezetőnek, a felelős vezetőnek a tisztét? Gyakorolják? Ez erről szól, nem arról, hogy mindegyiknek olyan gyereke van, hogy aztán annál jobb gyereket már nem is lehet találni a földön, hanem az apostol azt mondja Titusnak, hogy nézzét, hogy ők otthon, a saját családi körükből, a legszűkebb körbe, a rájuk bízottakon gyakorolják ezt a felelősségteljes szeretetet, hogy Krisztushoz vezetik őket. Mert ha nem, akkor nem fogják gyakorolni a gyülekezetben sem. Ha az életükben nem állott a középpontban Jézus a családi házban, az otthonban, akkor nem lesz szívügyük azt sem, hogy a gyülekezetben Jézus a középpontba kerüljön. Hívlak benneteket Jézus Krisztushoz, mindannyiótokat, akik talán másban reménykedtek, vagy a nagykorúságot máshol vélitek megtalálni, akik talán úgy gondoltok, hogy ez a Jézus Krisztus dolog, ez olyan szép dolog, de hát az ember megtér, aztán lépni kell tovább. Mi mindig Jézus Krisztushoz lépünk vissza, testvérek. Mi mindig az ő nyomdokain járunk. Ő az a pásztor, aki előttünk jár, és azt akarja, hogy mi mindig őt kövessük. Ez a Jézus nem akarja, hogy te rajta kívül többre és nagyobbra vágyakozzál. Ez a Jézus ma is arra hív téged, hogy kövess engem! Vállald ezt az utat, az én utamat. Hiszem, hogy tud ebben segíteni bennünket az Úr. És amikor gondokat és bajokat látunk magunk körül, akkor kérlek benneteket, hogy nagy szeretettel terelgessük és terelgessétek egymást, engem, mindannyiunkat vissza Jézus Krisztushoz. Mert ő benne van nekünk igazságunk, ő a mi reménységünk, és ő az, aki bennünket megtarthat. Amen. Kedves testvéreim, a 66. Zsoltárunk 8. versét énekeljük most. A 66. Zsoltárunk 8. versét, gyertek, halljátok, hadd beszéljem. Gyertek, halljátok, hadd beszéljem, ti néktek Isten félőknek, amiket Isten tett, én vélem, míg egyesen tett lelkemnek, hogy szájammal hozzá kiáll, ottan meghallgata engem, azért beszédével nyelvemnek, mindenkor őtet dicsérlem. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsérünk és dicsőítünk téged, Jézus Krisztus, aki betöltötted a törvényt, és aki igaz vagy, és aki érettünk lettél igazzá, hogy mi, akik soha az igazság útját a törvény cselekvésén keresztül meg nem találhatnánk, benned és általad mégis elnyerjük azt. Segíts meg bennünket, hogy megnevessünk téged, és nehogy elhajolva tőled bármi másba vessük a mi reménységünket. Segítsél meg bennünket, hogy amikor azt látjuk, hogy a te gyermekeid körülöttünk elszakadnak tőled, akkor testvéri szeretettel, odaadással hadd tudjunk utánuk menni. Köszönjük, hogy most tanítasz bennünket és emlékeztesz bennünket felelősségünkre, és arra is, hogy hogyan mehetünk mások után. Adjad, Urunk, hogy a mi szívünk kész legyen mindenkor téged középen tudni, mindenkor meghajolni. Melegítsd át a mi szíveinket, és segíts meg bennünket, hogy ne keressük máshol üdvösségünket, egyedül csak te benned. Köszönjük, hogy akik téged követnek, nem fognak csalódni. És köszönjük, hogy akik a te ígédet és beszédedet komolyan veszik, azokon megmutatod a te dicsőségedet, és azokról te magad is bizonyságot teszel. Tégy így rólunk bizonyságot, ami családjainkban, munkahelyünkön, itt a gyülekezetben is, és ebben a környezetben is, ahol élünk. Kérünk, Urunk, hogy maradj velünk és szeretteinkkel, és elevenítsél meg bennünket lélekben. Tanítsál bennünket a te utaidra most, amikor a presbiteri tisztújításban vagyunk. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, ami igazán fontos és lényeges. Kérünk téged, gyülekezetünk minden tagjáért, kérünk téged most különösen gyászoló testvéreinkért, akik megszomorodtak veszteségükben, vedd őket körül szereteteddel, ígéddel, amelyben hiszük, hogy ők is vigasztalást nyerhetnek és találhatnak. De légy és maradj mindannyiunk őriző pásztora, hogy dicsőségedet szólhassuk és hirdethessük életünkkel és szavainkkal egyaránt. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Az Úr legyen és maradjon, testvéreim, gyülekezetünk őriző pásztora. Most pedig egy énekkel fejezzük be Isten tiszteletünket, amely vezet bennünket újra vissza a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. A 295. dicséretünknek fogjuk énekelni mind a két versét. A 295. dicséretünk így kezdődik: Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad.